Dicsért a Séka Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Gondolom, hogy hűvös szovában, nem pedig alig elviselhető melegben. No, kérem szépen, azért igyekszem izgalmas pillanatokat teremteni, megint az új kérdésekkel. Hát azért nem kell kimelegedni bele, de lehet lapozgatni a Szentírást. Az első kérdésem így hangzik. Hány alkalommal történt, hogy szétválasztották a vizet, hogy száraz lábbal mehessenek át rajta? Második kérdés. Kinek a segítségét kérték a pogányok, akik látni szerették volna az Úr Jézust? Harmadik kérdés. Érvényesen gyontathat-e pap, ha nincs rajta stóla? A telefonszámot még nem mondtam, gyorsan pótolom, 061-374-0904. Még egyszer, 061-374-0904. Ez a telefonszám. Még egyszer a kérdések. Hány alkalommal történt, hogy szétválasztották a vizet, hogy száraz lábbal mehessenek át rajta? Kinek a segítségét kérték a pogányok, akik látni szerették volna az Úr Jézust? Harmadik, érvényesen gyóntat-e a pap, ha nincs rajta stóla? No, kérem szépen, a lecke föl van adva, tessék lapozgatni. Na, a mai nap pedig egy igen jelentős nap, bár ugyan nem ünnep, még csak emléknap sem a liturgikus csoportban, de azért mégis számunkra kellemes és kedves nap, hiszen a Kármelhegyi szűzanyát ünnepeljük a mai napon. Kármelhegye igen jelentős, a Szentirályban több helyen is előfordul. A legismertebb, hogy Illés próféta a Kármelhegynél gyűjtötte össze a Baál prófétákat, hogy aztán versenyezzenek, melyikőiké az igaz Isten. Amelyik tüzet ad az áldozathoz, az bizonyul az igaz Istennek. A Baál próféták egész nap kiáltoztak, könyörögtek, végül már önmagukat vérezték a könyörgésben esedezve, vagyis valamiféle szenvedéssel próbálták kicsikarni a tüzet az égből, de nem jött. Akkor aztán az esti áldozat idején Illés próféta elkészítette, sőt vízzel le is locsolta az áldozatot többszörösen, és aztán imádkozott, és egy villám mindent elemésztett, az áldozati állatot, az oltárt, a körülötte lévő vizet, úgyhogy megmutatkozott, ki a valóságos Isten. Hát, hogy aztán meddig tartották ezt a zsidók, az nemigen olvasható ki a Szentirályból, de nem voltak nagyon álhatatosak ennek a csodának ellenére sem. No, kérem szépen, tehát a Kármelhegy egy megszentelt hegy, és a 11. században aztán remeték vonultak oda föl, és ott éltek, és ebből fejlődött ki aztán a Kármelhegyi kármelita szerzetes rend, a boldogságos szűzanya oltalmában, és őt kérve, az ő segítségért imádkozva éltek ott. Kedves szent, és a váldruhát, amit Stock Szent Simonnak adott át a szűzanya, a hagyomány szerint, mindenki fölveheti, aki a kármelitáknál jelentkezik. Tehát ez egy olyan eszköz, igazából ruhadarab, két ilyen kis érmecske, ruhaérmecske, amit a vállon átvetve kell viselni a ruha alatt, vagy pedig most már ennek egyszerű változata, a nyakláncra fűzhető érmecske, de ehhez hozzá kell járulni a karmelita rendnek, tehát föl kell adni, és utána ez bizonyos imádságokkal jár, nem csak ígéretekkel. Az ígéretek közül az legismerősebb, hogy aki azt viseli, az nem fog elkárhozni, illetve halála óráján a neki szükséges kegyelmekben, szentségekben részesíti őt a szűzanya. Na, ennek kérem szépen magam is tanúja vagyok, mert életemben ilyen előfordult, nem velem, hanem általam. Én voltam a pap, aki ellátta az illetőt. No, tehát mindenféleképpen érdemes a szűzanyához imádkozni, miféle mondat ez érdemes, hogy ne lenne érdemes. Jó, akkor nem csak ezek az ígéretek kell, hogy a szűzanyához vezessenek minket, hanem egyáltalán az Isten anya iránti szeretet. Hát ha valaki akkor szereti az édesanyját, akkor nyilvánvaló a szűzanya a legelső közöttük, akit igazán szeretni lehet és kell. Ezen túl azért ez a hét tegnap volt Szent Bonaventura püspöknek, a Ferences rend újjáélesztőjének vagy újjáformálójának az ünnepe, emléknapja, aki nem csak egy háztanító, nagy bölcs, hanem a különféle hitigasságok védelmében is működött. A lyoni zsinaton halt meg, ahol aztán Aquinói Szent Tamással működtek együtt. Mindenféleképpen olyan valaki, aki jelentős mértékben elősegítette, előmozdította a liturgia, és egyszer mind az egyház teológiai működését és világos látását. Ő az, aki szerint az Isten fia nem csak azért testesült meg, hogy mi embereket megmentsön a haláltól, az örök haláltól, vagyis üdvözítsen bennünket, hanem azért, mert az embert ennyire becsülte, akart emberré lenni. Hát kérem szépen, igen, érdekes, vitatott téma, de nem úgy, hogy elvetendő-e, vagy hanem úgy, hogy vajon hogyan kell ezt igazán teljességben értelmezni. Minden esetre az Úristen titka, hogy Szent Fia megtestesült és fölvette a mi emberségünket. Értünk emberekért, valljuk a hitvallásban, tehát ez mindenképpen igaz. No, kérem szépen, akkor egy kicsit. Mielőtt elkezdenénk a hittanóra lényegét, szeretném megköszönni mindazoknak a kedves hallgatóknak, akik anyagilag segítik a Mária Rádiót. Hát most elég sanyarú helyzetben vagyunk. Egy kicsikét talán a véradáshoz tudnám hasonlítani a Mária Rádió helyzetét, tehát ki vagyunk szolgáltatva, ahogyan a véradóknak ki vannak szolgáltatva a kórházak. Na, aki tehát olyan bátor, hogy életünket és vérünket, az kérem szépen nagyon nagy segítséget nyújt a Mária Rádiónak adományával. Akár kicsi, akár nagy az adomány, mindenféleképpen jól jön, és szívesen fogadjuk, és Isten fizesse meg a jóságokat és áldozatosságokat. Ha mellé még imádkoznak is értünk, az meg még nagyobb jó cselekedet. De hát végül is ez visszaháramlik magukra a hallgatókra, mert ha egyszer segítik a Mária Rádiót, akkor van mit hallgatniuk a Mária Rádió vonalán. Addig tud működni a Mária Rádió. Köszönjük szépen, most pedig akkor imádkozzunk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Még egyszer megismétlem a telefonszámot és a kérdéseket, és aztán kezdünk a történelem bonyodalmaival foglalkozni. 061-374-0904-es. Első kérdés. Hány alkalommal történt, hogy szétválasztották a vizet, hogy aztán szárad lábbal mehessenek át a víz a folyó partján. Második kérdés, kinek a segítségét kérték a pogányok, akik látni szerették volna az Úr Jézust? Harmadik, érvényesen gyóntat-e a pap, ha nincs rajta stóla? Na, a sötét századokról fogunk beszélni továbbra is. Ez a 850 és 1050 közötti két évszázadot öleli fel. A múltkor már minden rosszat elmondtunk róla, hogy a pápa még nem volt elég erős a kormányzáshoz, aztán a császár meg igyekezett, hát kezdetben csak jó szándékát mutatni, a későbbiek során mintegy megvesztegetni adományokkal. Aztán ebből az fejlődött ki, hogy maga a császár nevezte ki a pápát. Ugyanez történt kisebben az egyes helyeken, ahol a földbirtokok adományozása révén ejtették meg a püspököt, és olyannyira, hogy aztán már magába a püspök kinevezésbe is beleszóltak, és maguk nevezték ki a püspököt. Hát egyébként ilyet a magyar történelem kapcsán is tapasztaltunk, hiszen Szent Adalbert az a császár kinevezettje volt prágai püspöknek. Ugye aztán jött hozzánk Szent Adalbert, és megvérmálta Szent István királyunkat, és igen jó barátságba, lelki barátságba keveredtek, és éppen ezért Szent István királyunk volt az első, aki Szent Adalbert vértanúsága után az ő tiszteletére templomot, mégpedig az esztergomi bazilikát szenteltette. No, Európa az ezredforduló tájékán igen nyugtalanító helyzetben volt. Nem csak erkölcsileg, ugye a papok nősülése, egyáltalán a lelkipásztorkodás elhanyagolása, hanem a politikai helyzetben is igen nyugtalanító volt az állapot. Keletről a magyar kalandozások zaklatták Európát, nyugatról pedig a vikingek támadásai. Na, délről is jöttek, mégpedig a szaracénok, akikkel háborúzni kellett. És pontosan ezekben a zavaros időkben nem állt hivatása magaslatán az egyház, sem a vezetőség, pápa vagy püspökök, sem pedig az alsó papság, amelyik hát a vezetők inkább a javadalmakkal törődtek, az alsó papság pedig a maga életével, ami nem volt mindig igazán példaadó. Így az erkölcsök eldurvultak, a pogány babonák ébredtek újjá. Főként germán szokások ébredtek föl, ilyen volt a boszorkányhit, vagy a különféle istenítéletek, ordáliák. Az volt a meggyőződésük ezekben a korban az embereknek, hogy ha valaki tényleg igaz ember, és igaztalanul megvádolják, akkor az Úristen csoda által is megmenti és garantálja az ő igaz voltát. Hát így alakultak ki aztán a tűzpróbák, hogyha valakit megvádoltak és ő tagadta a vádat, akkor tessék, fogja meg a tüzes vasat, és ha nem égeti meg a kezét, akkor kiállta a tűzpróbát, neki van igaza. Hát nem tudom, hogy hányszor fordult ez elő. Ugyanígy volt vízpróba is, összekötözték, aztán rátették a vízre, nem süllyedt el, akkor kérem szépen kiállta a vízpróbát. Úrvacsora próba is volt. Kenyeret, hát egy megfelelő adag nagy darab kenyeret, vagy sajtot kellett megenni az embernek, és hogyha sikerült lenyelnie egyből, akkor kiállta a próbát. Vagy felnyitották a szentírást, ez még manapság is előfordul, és ahol ráböknek valami mondatra, azt próbálják úgy értelmezni, hogy válasz az ő kétségükre. No, minden esetre ezeket a későbbiek során, miután nagyon elburjánoztak, harmadik Ince pápa eltiltotta 1215-ben, tehát elég későn, vagyis ez a két évszázad, 1850 és 1050 között, ez bizony tele volt ilyen dolgokkal. A negyedik lateráni zsinat volt az, ahol a pápa kimondta, hogy ezeket tilos gyakorolni, mindenféle büntetéseket helyezett kilátásba. Ez a sötét század azonban nem volt tökéletesen sötét, vagy ezek a századok, mert vigasztaló jelenségeket is találhatunk bőségben ebben a szomorú korszakban. Ilyen például, hogy az egyház sokfelé eredményesen meghonosította az úgynevezett Isten békéjét, Treuga Dei. Ez annyit jelentett, hogy tilos volt minden nemű hadakozás szerda estétől hétfő reggelig. Na tehát a hétfőket szerda, az viszont szépen a hadakozás prédája lehetett, de hát szerda estétől hétfő reggelig nem lehetett hadakozni. Így el tudtak menni a vasárnapi misére is a hadakozók. Hogy aztán milyen lelkülettel vettek részt a szentmisén, az már egy más kérdés. Ugyancsak ilyen vigasztaló jelenség volt az, hogy új népek tértek keresztény hitre, közöttük például a magyarok is. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Tessék.
Mindörökké, amen.
Hát megpróbálok.
Na, megint sikerrel?
Hát nem tudom.
Mindjárt kiderül.
Az első kérdés, a bibliai hagyomány szerint a folyó vize két alkalommal vált szét. A Jordán folyó szétválasztása és a Vöröstenger szétválasztása. A második kérdés. A Fülöp apostol segítségét kérték. Fülöp ezután megosztotta a kérdést András apostollal, és végül mindketten elvitték az üzenetet Jézushoz. A harmadik válasz pedig az, hogy igen, tehát gyóntat stóla nélkül.
Mégpedig miért? Mert nem a stóla lett fölszentelve, hanem a pap. Jó, köszönöm igen. Szépen.
Köszönöm, dicsértessék.
Mindörök ilyenben. Na, akkor most egy picit zenélünk, és utána folytatom. akkor folytatjuk a hittanórát, méghozzá ilyen örömteli dolgokkal, nem, előtte még meghallgatom a telefont, tessék parancsolni.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Az első kérdésre a Vörös-tenger szétválasztása és a Jordán folyó szétválasztása a Frigyláda átvitele alkalmából. És valami halvány emlékem van, mint a harmadik alkalom is lett volna, de lehet, hogy ez tévedés.
A végén zarándok... megteszik
igen,
tudni tőlem.
Igen, én a zarándok ma már hallgatjuk, és valami úgy rémlik. A következő az Fülöp apostol, a pogányok őt kérték, és a következő pedig a stóla nélküli gyóntatása, belegondolunk a háború, vagyis egyéb helyeken, nem fontos, ha felszentelt pap végzi.
Így van. Így van, tökéletesen. Nagyon nem a stóla, köszönöm. Hanem a papság a lényeges. Köszönöm
igen,
szépen.
Igen. Köszönöm szépen én is.
Kérem szépen, akkor a végén köszönöm mondom a teljeset.
Igen, köszönöm.
No, tehát a jó momentumok közé tartozik, hogy ebben az időben már a bencés kolostor, Szent Benedek rendje az egész Európában elterjedt, és ezek a kolostorok a maguk benfentes életében dolgozzál és imádkozzál. A művészetek, tudományok és az irodalom fészkei lettek, vagyis nagy fejlődést nem csak megőrizték az addigi eredményeket, hanem tovább művelték, így aztán valóban ekkor erősödik meg az európai kultúra ez alatt az időszak alatt. Ugyanakkor kezdődik a szervezetten foglalkozás a szegényekkel. Hát a sok háborúskodás között nyilván nagy volt a nyomorúság, és végül is kezdtek ráébredni, hogy hát ezekkel terődni kell, éhen halnak. Így aztán bejegyezték a nevüket, és gondoskodtak róluk. Ezek voltak a bejegyzettek. Vagyis már állami szinten is, meg főképpen a bencés kolostoroknál ez megkezdődött, de egyházi szinten még inkább, mert elrendelte a pápa, hogy a püspöki házak, tehát ahol a püspök lakik, annak az épületnek a kapuit mindig nyitva kell tartani a szegények előtt. Bemehettek akár melegedni, akár élelmet kapni, vagyis ez állandósult dolog volt. Később aztán ugye a bencések kezdték ugyanúgy a maguk kolostorainál ilyen vendégházakat építeni, míg aztán ugye hát főképpen a mi Árpádház és Szent Erzsébetünk nyomán a szegény gondozás az általánossá lett Európában, és nagy sok női szent van, hát főképpen árpádházi származású vagy vonatkozású ilyen szentek. A harmadik ilyen nagyon fontos dolog, hogy a nők megbecsülése kezdett emelkedni. Hát addig nem sokra becsülték a nőket, hanem a szűzanya tiszteletének fokozásával, forszírozásával, emelkedésével kezdett növekedni a nők megbecsülése is. És ebben az időszakban nagyon-nagyon sok női kolostor épül és nyílik meg, és sokan választják a kolostori életet. Hát tessék belegondolni, hogy a ferences hatás, Szent Ferenc hatása, Szent Klára nyomán, ugye akár prágai Szent Ágnesre gondolhatunk, akár a mi Szent Erzsébetünkre, mindegyik a ferences hatás alatt állt. A szegény gondozásban is, na meg természetesen a szegénység megbecsülésében is. Több igen jelentős szentje volt ennek a kornak. A térítések következtében több vértanú, neves vértanú lett áldozattá. Hát ilyen Szent Adalbert, maga is, ugye a frízek megtérítésénél vesztette életét, Szent Bruno, vagy hát a mi Szent Geldértünk Magyarországon. De a világban élők közül is sokan mutattak példát az életszentségre. Méghozzá a fejedelmek között is, de az egyszerű emberek között is. Ilyen volt akvitániai Szent Vilmos fejedelem, vagy Szent II. Henrik császár, éppen most a héten ünnepeltük őt, ő Szent Imrének a nagybátyja, vagyis Gizellának, Szent Imre édesanyjának a testvére, és kérem szépen tőle kapta Szent Imre a nevét, hát egy kicsit elmagyarosították, aminek én nagyon örülök. Jobban szeretek Imre lenni, mint Henrik. Szent István király is ilyen szent volt, vagy éppen Szent Eduárd király. A királyi özvegyek közül is nagyon sokan az életszentségre jutottak. Boldog Gizellára is tessék gondolni, Szent Berta özvegy, vagy Szent Matild, Szent Gunigunda, vagy a férfiak közül Szent Guido, vagy éppen Szent Imre, és Szent Dunstán érsek, aki Anglia fölvirágoztatója volt. Ebben az időszakban egy burgundiai bencés kolostorból reform mozgalom indult el, amely aztán lelkileg megkezdte az egyház megújítását és a feudalizmus bilincseiből való kiszabadítását. Ez a kolostor pedig Klüny, vagy Klüny, ahogy szokták mondani. Ó, fontos újításokat vezettek be. Én magam jártam ott, manapság már ennek a kolostornak csak egy parányi része van meg templomként, de egy hatalmas kolostor volt, a romok állnak, úgyhogy ott el lehet tévedni. Az egyik, hogy nem a püspök és nem is a fejedelmek alárendelték magukat, hanem közvetlenül a római pápának akartak engedelmeskedni. Aztán később ugye ezt a jezsuita rend valósítja meg manapság. Tehát nem a püspöknek, nem a fejedelmek, így nem lehetett őket zsarolni, vagy sarokba szorítani, hogy akkor nem kapsz földet, meg ezt, meg amaszt segítséget. Több kolostoruk szövetkezett össze egy közös fő apát kormányzása alatt, és azt mondják, hogy körülbelül 2000 ilyen kolostor lehetett. A szerzetesek többsége pappá is lett. Tehát ez nem volt magától értetődő, hogy aki szerzetes, az fölszentelt pap is legyen. Szerzetes vagy lemete, elvonult, és a maga módján élte a maga életszentségét. Ilyen módon ezek már papok is lettek, és a tudomány és a liturgia művelése volt a fő céljuk. Ebben az időszakban, mivel hogy növekedett a szerzetesek, a pappá szentelt szerzetesek száma, a templomokban, szerzetesi templomokban megjelennek a mellékoltárok, hogy mindenki tudjon misézni. Egyre több mellékoltár, hát van, amelyik már másból se áll, hogyha az ember belelép csak mellékoltárokból. És ekkor vezették be a csöndes misét is, hogy mindenki tudja a különféle oltároknál mondani a maga szent miséjét. Hatalmas birtokaikon a fizikai munkát a bérlők vagy a jobbágyok végezték, illetve laikus testvérek, aki nem szenteltette magát pappá, nem tanult eleget, az végezte a fizikai munkát, és ezzel tartották fenn a kolostort. És még egy dolog, a korábbi fehér ruha helyett a bencések ettől kezdve fekete ruhát kezdtek hordani. Hát manapság látszik, hogy a bencések valóban visszatértek ehhez az ősi viselethez. Az elveik és gyakorlatuk rohamosan terjedt Európában, és ilyen módon nagy hatással voltak Európára. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Dicsértessék a Jézus
Krisztus.
Lajos vagyok Nyíregyházáról. Az első kérdésre a válasz 3, ugyanis a Vöröstenger egyszer lett szétválasztva, a Jordán meg kétszer, aztán külön, és a harmadik pedig a skóla nélkül is érvényesen gyontatott, ha csak nincs eltiltva a papi szolgálattól, akkor érvényes a gyontatás.
Jó.
Köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm. Mindjárt adom a válaszokat magam is. Még annyit, hogy tehát ebben a korban a bencések nagy hatással voltak Európára, megalapozták az európai kultúrát, amit manapság kezdenek szépen felszámolni. No, egyébként maga Szent István királyunk is azok közé tartozott, akik átvették a klünyi reformot, sőt a Szent Odilóval levelezésben állt Szent István királyunk, tehát azért magyar Magyarországon is volt hatása ennek a klünyi reformnak. Na, akkor kérem szépen, most már befejezem a hittanórát, köszönöm a figyelmet, és mondom a válaszokat. Az első volt a kritikus. Hány alkalmat, tessék meghallgatni, hogy mindig, hogy mit kérdezek. Tehát nem csak úgy körülbelül válaszolni, mert a kérdés így szól. Hány alkalommal történt a szétválasztása a vizeknek? Hát ez így igaz, a Mózes szétválasztotta a Vörös-tengert, aztán Józsué a Jordánt, és aztán Illés próféta a Jordánt, utána lett elragadva a tüzes szekérrel, mellette ott volt Elizeus, aki pedig visszafelé szintén szétválasztotta a Jordánt. Tehát négy esetről tudhatunk, hogy szét lett választva a víz. Ugye leesett az Illés köpenye, ezzel jelezte az Úristen, hogy az Illés helyett Elizeus lesz a prófétája, és akkor odafelé az Illés volt az, aki összetekerte a köpenyét, ráütött a Jordánra, és a víz ketté vált. Visszafelé pedig az Elizeus próbálta ugyanezt, és sikerült is neki, és a Jordán ketté vált, és ő is száraz lábbal kelt át rajta. Tehát négy a helyes válasz. A másod kettő az könnyű, persze Fülöp, és valóban nem a stóla lett fölszentelve, hanem a pap, tehát érvényes a gyóntatása. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm szépen az imádságokat, a Mária Rádió segítését, hát most elég kritikus kornak nézünk elébe, úgyhogy csak is ez az összetartás és áldozatosság tartja meg a Mária Rádiót a működő rádiók között. És akkor imádsággal fejezzük be a mai napot, Kármelhegyi Boldogasszony napját. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Liguri Szent Alfonz imádsága ez. Ó Mária, reményed oly kiváló volt, hogy Dávid királlyal ismételhetted, az Úr az én menedékem. Te teljesen elszakadtál a világ szeretetétől, nem bíztál sem a teremtményekben, sem saját érdemeidben, hanem egészen az isteni kegyelemre hagyatkozva, egyedül ebben bízva haladtál mindig messzebbre Isten szeretetében. Ó Mária, tőled kell megtanulnunk, hogy Istenben bízzunk, főképp, hogy reméljük üdvösségünket. Nem saját erőnkben kell bíznunk, csupán ezt kell ismételnünk, mindent megtehetek abban, aki erőt ad nekem. Szent Pászolvai. Ó Mária, rád bízom magam, ebben a reményben élek, és remélem, hogy ebben a reményben halok majd meg. Ezt ismételve, egyetlen reményem Jézus, és Jézus után Mária. Amen. Magyarország fővédőszentjéhez is könyörögjünk. Üdvözd légy Szent István király, néped áldott reménye. Üdvözd légy hitünk tanítója és apostola. Általad kaptuk a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük szépen a figyelmet, és remélhetőleg Isten segítségével egy hét múlva ismét találkozunk az éter hullámain. Köszönjük a kedves hallgatók adományait, amelyek nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.